Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A 89-es forradalom háttértörténete továbbra is kusza szövedék. Nem világosak a posztkommunista Románia közelmúltjának a kulcsmomentumai. A forradalom, a bányászjárások, valamint a marosvásárhelyi fekete március ügyét időnként lezárják, majd újra megnyitják. A dokumentumokat a katonai és a polgári ügyészségek között sétáltatják, bizonyítékok tűntek el, tanúk haltak meg, hagyták el az országot. De ma a 89-es forradalomról beszélünk, apropónk, hogy napra pontosan 32 évvel ezelőtt, 1989. december 15-én este magyarok és románok élőláncot alkotva védték Tőkés László református lelkészt, ezzel kirobbantva a forradalmat, amely 20-ára elsöpörte a Ceausescu rendszer Temesváron. Novák Csaba Zoltán szenátor a vendégem, de most főként történészi minőségében kérdezem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm én is a megkeresést, és ez érdekes a kettős minősége, a szenátori és a...
Igen, erre akartam rákérdezni egyébként itt elsőként, hogy el lehet ezt választani a kettőt, amikor ön a forradalomról beszél kollégáival, akkor megkérdőjelezik az ön véleményét, az ön meglátásait, vagy a történész szenátor szava ilyen tekintetben szent?
Hát azt hiszem, hogy nincs az a helyzet, amikor egy történész szava szentnek számít. Mindenképpen szerintem fontos, és nem figyelmen kívül hagyandó tény, hogy történelmi tudással, forrásokkal, elemzésekkel is foglalkozom ilyen esetben. És fordítva is, én pont fordítva akartam megközelíteni a dolgot, elég érdekes és sőt hasznos, hogyha az ember a politikában tevékenykedik, él egy bizonyos időszakot, akkor történészi perspektívájában is másképpen láthatja a kérdéseket, a dolgokat, azok belső működéseit elsősorban. Úgyhogy eddig ilyen szempontból ez egy előnyösebb helyzet, de amikor politikában vitatkozunk, vagy beszélgetünk erről a kérdésről, akkor én azt nagyon jól tudom, hogy a fontosabb politikai pártoknak, ideológiáknak van egy olyan viszonyulása is a rendszerváltáshoz, ami elsősorban politikai jellegű. És mondok is egy példát, és akkor aztán hagyom, hogy a kérdések során egy picit utazzunk vissza 89 előttre, mert amikor például a úgynevezett jobboldali, azért mondom, hogy úgynevezett, mert ennek a tartalmában azért szkeptikus vagyok, Traian Băsescu elítéltette a kommunista rendszert, akkor annak egy erőteljes politika-ideológiai célkitűzése is volt, tehát az ellen, a fő ellenfelén a szociáldemokrata párton próbált egyet rúgni. Úgyhogy mindig fennáll a helyzet, fennáll a veszélye, vagy fennáll az az állapot, inkább nevezünk ugyanis veszélynek, hogy egy politikai párt politikailag közelít meg egy történelmi esemény, és azt hiszem, hogy ez valahogy így is van rendjén, addig, amíg nem bizonyítható módon nem folyamodik csaláshoz, hazud események, tények eltitkolásához.
Időutazásunkat kezdjük azzal a Tamás Gáspár miklósi kijelentéssel, szenátor úr, hogy szinte lehetetlen a romániai forradalomról tisztességesen beszélni.
Tamás Gáspár Miklós sokszor sarkosan fogalmaz, és nagyon sok esetben érzi a dolgok lényegét.
Például azt mondja, hogy egyrészt azért nem lehet, vagy lehetetlen tisztességesen beszélni a hazai forradalomról, mert a teljes kelet-európai demokratikus rendszerváltásban van egy általános csalódás, kiábrándulás.
Ez egy morális megközelítés, hogyha a történészi szemszögből nézzük, és a hideg tényeket elemezzük, akkor lehet szerintem tisztességesen beszélni. Akkor, amikor ezt mondjuk közéleti szempontból közelítjük meg, és akár politikai, vagy ideológiai, és más jellegű szempontok alapján vitázunk, akkor valóban olyan pro és kontra vélemények vannak, amelyek igen szubjektívé teszik ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy szakmailag lehet tisztességesen beszélni a rendszerváltásról, de ez nem azt jelenti, hogy a rendszerváltás folyamata Kelet-Európában, vagy Romániában egy letisztázott és egy társadalmi erkölcsi elégtételt hozó vagy nyert ügy lenne.
Egyébként jó, ha így nevezzük, hogy rendszerváltás, mert ugye van az a vélemény, miszerint nem történt rendszerváltás, mint olyan.
Én rendszerváltásnak nevezném. Napokban is sokszor vitázunk akár kollégákkal, ismerősökkel, hogy volt-e rendszerváltás, nem volt rendszerváltás, mikor volt jobb, milyen szempontból volt jobb a 89 előtti időszak. Egy sajátos rendszerváltás volt, tehát a politikai rendszer működése megváltozott, egy párt rendszerről áttért az ország egy szabad választásokon alapuló több párt rendszerre, de természetes, hogy amikor egy diktatúrából és egy ilyen helyzetből történik egy hirtelen váltás, akkor az nem történik meg egyik napról a másikra, nem fognak egyik napról a másikra zökkenőmentesen működni a demokratikus intézmények. Hogyha emlékszünk, akkor Silviu Brucan, aki nagy szerepet vállalt akár szürke eminenciásként a romániai rendszerváltásban, ő azt mondta, hogy 30 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy valamiféleképpen kialakuljon a működő demokrácia. Tehát olyan a demokrácia is, mint a, most hogy éljek egy ilyen közérthető hasonlattal, hogy amikor a McDonald's vagy az ázsiai gyors kifőzdék terjeszkednek Európában, megjelennek, akkor ázsiai ételt főznek, vagy McDonald's típusú ételt készítenek, de az összetevők, az ízek azok többnyire hazai termékekből állnak, és akkor így van egy sajátosan lokális íze, tehát a kínai csirke, biztos, amit Budapesten egy kifőzdében főznek, azért mondtam Budapestet, mert ott több kínai kifőzde van, mint mi nálunk, de bár akkor már hozhatnánk hazai példát is, akár Marosvásárhelyit is. Egy picit másabb lesz, mint mondjuk a pesti, mint a vásárhelyi, de biztos, hogy egészen más, mint a mondjuk, hogy a Pekingben, vagy valahol máshol vásárolnánk. És a demokrácia működésében is nagyon sokat jelent az, hogy milyen politikai, társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális háttérrel bír az adott ország. Tehát visszatérve megváltoztak a keretek, tehát mindenképpen több pártrendszer alakult ki, egy kvázi demokratikus rendszer kezdett el kiépülni, de ez egy folyamat volt. Tehát a rendszerváltások, a történelmi ilyen típusú változások, azok nem attól a másikra bekövetkezett történések, hanem azok folyamatok. Tehát nem most már akik kor és szemtanúi voltunk ennek a történetnek, nem úgy volt, hogy 20-án vagy 19-én lefeküdtünk még a kommunizmusba, és akkor 22-én, 23-án elkezdődött egy másik rendszer. Folyamat, én azt gondolom, hogy elindult egy folyamat, és mindig a történésznek az a feladata, hogy adott kontextusában tekintse adott folyamatot, és ha megnézzük, és én mindig azt mondom azoknak, akikkel vitázom, hogy rendben van, nagyon sok minden nem valósult meg a rendszerváltás után, azokból, amit elterveztünk, megálmodtunk, amire vágytunk, de mindig vissza kell utazni, és nem szabad elfeledkezni a múltról, a közelmúltról, és viszonyítási alapként azt kell tekinteni, ahonnan elindultunk. Tehát nem csak azt, ahová vágyunk, hanem azt, hogy ahonnan elindultunk. Hogyha azt nézzük, hogy 1989. december 15-éig, tehát a ezelőtt 32 évvel, pontosan napra pontosan, ahogy elhangzott a felvetőben is, milyen állapotban volt az ország, egy milyen politikai, gazdasági, szociális, morális helyzetben, és milyenben van most, akkor a sokszor tetten érhető negatív, velünk együtt élő folyamatok mellett nagyon sok pozitív elmozdulásról is beszélhetünk.
Mielőtt a ma kontextusába helyeznénk a 32 évvel ezelőtti eseményeket, amit ma 1989-es forradalomnak, vagy 1989-es rendszerváltásnak nevezünk, az egyesek számára kisajátított forradalom, vagy kisajátított rendszerváltás, mások számára az államcsíny, van, aki a titkos szolgálatok által megrendezett dolgot lát benne, van, aki ellenforradalmat, de ahogy Lucián Boján mondja egy helyen, nem az önfeláldozás, hanem a hazugság lett a modern Románia alapító mítosza. Lehet ezzel vitázni?
Lehet vitázni. Tehát egyértelmű, de itt felsoroltál néhány jelző szerkezetet, hogy államcsíny, kisajátított forradalom, ellenforradalom.
Megrendezett dolog, szekuritáti által.
És valóban azt kell, hogy mondjam, hogy talán mindegyikből van valami apró elem ebben a folyamatban. Tehát az a nehéz, hogy megértsük azt, hogy egy folyamat az nem fehér és fekete, jó és rossz, hanem nagyon sok árnyalat van, nagyon sok elem alakíthatja, befolyásolja a folyamatot. Tehát ha azt mondanám például, és az egyik mondjuk radikális állítást mondanám elsőbbrendűnek, hogy a SZEKU szervezte meg, akkor megvonnám azoknak az embereknek, azoknak a hősöknek a beárnyékolnám azon emberek hősök tetteit, akik vállalták és szembenéztek a félelmükkel, és kimentek az utcára, akár életükkel fizettek ezért. Tehát akkor megmondnám a román rendszerváltás tömeg jellegét. Ugyanakkor, hogyha azt mondanám, hogy csak a tömeg ment ki, és a SZEKU-nak nem volt szerepe, akkor elhallgatnám, vagy akkor nem figyelnék arra a tényre, hogy egy ilyen méretű történelmi eseményben, egy ilyen mélységű eseményben, egy állam életében, hogyha a SZEKU, az adott titkosszolgálat nem játszik szerepet, akkor az nem létezik. Tehát egyértelmű, hogy a szekuritátinak is szerepe volt ebben. Aztán milyen mértékben, hogyan mozogtak a szálak, azok egy későbbi történelmi elemzésnek lesznek majd a produktumai, annak a megfejtése. Én azt gondolom, hogy mindenből, tehát volt, igen, a szekuritáti fontos szerepet játszott, hogy államcsíny. Hogyha államcsínyként vagy ellenforradalomként tekintünk, tehát a Ceausescu rezsim és az őt kiszolgáló pártaparátus meg állami intézmények szempontjából, amennyiben ez a rendszer, úgynevezett kommunista forradalmi rendszer kihatározta meg magát, akkor egyértelmű, hogy ez, hogyha az a forradalom, akkor ez egy ellenforradalom, úgy, ahogy 56-ot is sokáig ellenforradalomként tárgyalták Magyarországon. És hogy kisajátított, egyértelmű, hogy van egy kisajátító része is, hisz amikor egy ilyen mértékű, léptékű eseményről beszélünk, akkor a hatalmon levő elit, a befolyással rendelkező elit lépés előnyben van. A kommunista párton belül is lépés előnybe került az az elit, amelyik rendelkezett információkkal, amelyik megtehette, amelyik nem volt kitéve a mindennapok láthatóságának, tehát mondjuk háttérintézményekben vagy kevésbé látható intézményekben dolgozott, és kellő időben meg tudta tenni a kellő lépést. Tehát, hogy a forradalomnak van egy ilyen is, hogy az az elit kisajátítja, vagy az elit profitál ebből, és az események egy jelentős szeletét, vagy az azt követő folyamat szeletét kisajátítja magának. Tehát ez egy rendkívül változatos, komplex folyamat, és azt gondolom, hogy a történésznek az a feladat, hogy ezeket meglássa, ezeket leírja, aztán, hogy a politikum és az emberek mit akarnak érzelmi alapon megérteni, az már egy másik kérdés.
A romániai rendszerváltás előtt a többi kelet-európai országban békés úton ment végbe a rendszerváltás, vagy az átmenet. Románia volt az egyedüli ország a vasfüggöny mögött, ahol az átmenet erőszakos módon zajlott, és ahol az egykori kommunista vezetők egy részét ki is végezték. Ez szükségszerű volt ahhoz, hogy megtörténjen Romániában a rendszerváltás, vagy csak úgy véletlenül hozták így az események?
Szükségszerű volt, hisz egyértelmű, abból kell kiindulni, hogy az úgynevezett szocialista blokk, tehát a Szovjetunió hatáskörébe, galaxisai vonzáskörébe tartozó kelet-európai blokk beleremegett, belefásult és elvesztette azt a katonai, gazdasági és egyéb területen zajló versenyt a nyugati országokkal, amelybe belekezdett a II. Világháború után. Egyértelmű volt, hogy a birodalmat, a szocialista birodalmat összetartó Szovjetunió egy olyan krízisbe került, amely miatt láthatóvá vált az, hogy nem tudja tartani, már katonailag sem tudja tartani a birodalom határait, hogy be fog indulni egy folyamat, ezt már a fontosabb szereplők érzékelték, és ezekben az országokban lejátszott, ezekben az országokban egy bizonyos folyamat indult el, egy erjedési folyamat, az adott kommunista pártok megpróbáltak reagálni reformokkal próbálkozva, ezek között tartjuk számon a Szovjetuniót is, ugye Mihály Gorbacsóba, Perestroika és a Glasnost politikájába kezdett, fölülbírálva az elődjei politikáját. Romániában viszont egy olyan becsontosodott diktatórikus rendszer alakult ki, amely egy adott pillanatban ezeket a reformokat elutasította, túl is élte azt a fajta nyomást, amit túl kellett élnie ilyen esetben, és egyértelművé vált, hogy a reformok, a nyitás mindennemű elutasítása miatt egy olyan zsákutcába fog kerülni, amikor nem lesz akivel, nem tudja átadni, egy ilyen rezsim már nem tudja átadni a hatalmat, nem tudja megosztani, mert máshol sem adták át minden esetben, hanem esetleg megosztani békés átmenetben, békés folyamatban kiegyezni azokkal, akiket ellenzékinek nevezünk. Tehát a román rendszerben még kvázi ellenzék sem alakulhatott ki, épülhetett ki. Egyrészt azért, mert a rendszer nagyon keményen és még zsarnokibb eszközökkel tartotta a kezében a hatalmat. Ez az egyik tényező, és a másik, amelyikről mondjuk kevesebbet beszélünk, mert ez egy érzékenyebb téma. A rendszer egy olyan integrációt és modernizációt kínált fel a Romániának, amely miatt, vagy amely révén a román társadalom egy jelentős része beállt ebbe a sorba, elfogadta, és a nemzeti szocialista modernizáció jegyében együtt is működött ezzel a rendszerrel. Zárójelben jegyezzem meg, hisz erdélyi magyarok vagyunk, hogy az a rendszer egyfajta integrációt felkínált az erdélyi magyarságnak is bizonyos időpontokban, de ez már a 80-as években nem volt érvényes, tehát az erdélyi magyarság már ezen a nacionalizmuson alapuló felkínált integrációnak az ellenségképe volt, tehát semmiképpen nem volt egy ilyen szerepkör fölkínálva. Tehát a román rendszernek van egy ilyen sajátossága is, hogy nagyon mélyen a diktatúra, nagyon mélyen beívódott a társadalomba, és én ezzel magyarázom azt, hogy amikor váltásra került sor, mert már tarthatatlan volt ez az állapot, akkor a úgymond forradalmi úton harci vagy agresszív események révén történt meg ez a váltás.
Vannak olyan elképzelések, amelyek az eseményeket nemzetközi és ezen belül is orosz, amerikai vagy épp magyar összeesküvésre vezetik vissza. Mások a rendszeren belüli szakadást hangsúlyozzák. Melyik áll közelebb az igazsághoz, vagy ez is olyan, mint a korábbi jelzős szerkezetek, hogy mindenikből van egy pici, és egyik sem működik a másik nélkül?
Igen, egyértelműen így látom. Egyértelmű, hogy amerikai-szovjet egyezkedés nélkül a kelet-európai rendszerváltásra nem kerülhetett volna sor. Tehát addig, amíg a Szovjetunió nem látja be azt, hogy ez a helyzet tarthatatlan, addig nem volt rendszerváltás. Gondoljunk 1953 Berlinre, gondoljunk 1956 Lengyelország, Magyarország, gondoljunk 1968 Csehszlovákia, és így tovább. Tehát ott, ahol a rendszer meginogott, ott a Szovjetunió, amíg is lehetősége volt, ott azonnal lépett, akár fegyverrel is a helyzetet megfordította, visszaállította, restaurálta, és amíg erre lehetősége volt, ezt meg is tette. 80-as évek végén elfogyott a szupla a Szovjetunióban, erre már nem volt képes, és a kutatások jelenlegi állása szerint azt látják a téma kutatói, hogy van egyfajta megegyezés, tárgyalássorozat a leszerelésről, a fegyverkezés kérdéséről, de ugyanakkor a kelet-európai helyzetről is, és a jelenlegi tudásunk szerint a Szovjetunió és akár a Nyugat is arra készült, hogy a kommunista pártok egy adott pillanatban kénytelenek lesznek megosztani a hatalmukat az ellenzékkel, tehát ez a fajta merev sztálinista rezsim láncolat már nem tartható fenn, de ugyanakkor senki sem készült arra, hogy omlásszerűen ezek a rendszerek eltűnnek, és akkor egy ilyen hatalmi vákum fog kialakulni Kelet-Európában, és azonnal dönteni kell most, hogy demokrácia, nem demokrácia, nyugati orientáció vagy nem. És az elképzelések szerint, de hát az emberi társadalommal, ugye ez is mutatja, hogy nem lehet úgymond fizikai törvényeket alkalmazni, hogyha ezt elborítjuk, ezt az elemet, akkor ez úgy fog történni, mindig jönnek váratlan fordulatok, ilyen az emberi működés, akár egyénileg, akár társadalmilag nézzük. Na, szóval visszafordítva a szót az eredeti témához, úgy tűnt, vagy úgy számoltak ezzel a nagyhatalmak, hogy lesz egy hosszú átmeneti időszak, ez a térség még mindig valamilyen szinten a Szovjetunió vonzás körében lesz, nem lesznek nyugati értelemben demokratikus államok, hanem egy erős elnöki rendszeren épülő köztársaságok lesznek, egy ilyen átmeneti állapotban levő régió lesz Európában. Ezzel nem számoltak az amerikaiak sem, meg az oroszok sem, hogy ennyire gyorsan omlik össze a kelet-európai kommunista pártok rendszere, és hogy ennyire gyorsan fog beindulni ez a fajta demokratizálási folyamat és a nyugathoz való csatlakozási kísérlet szándék.
Beszéltünk itt korábban arról, hogy 89 legvégére Nikolaj Csája volt az egyetlen olyan szocialista ország, amelyben annak egyeduralmi, diktatórikus jellege miatt a változásoknak semmilyen előszelét nem lehet észlelni, ezt írják legalábbis a történelemkönyvek. És a szovjet külügyminiszter brüsszeli állásfoglalása és a népi küldöttek kongresszusának a nyilatkozata az egyértelműen jelezte a világnak, hogy a szovjet vezetés az valamilyen szinten elengedte Nikolaj Ceausescu kezét, és ha arra gondolunk, hogy 58-ban kivonták a szovjet csapatokat Romániából, akkor már ez az egyoldalú lépés is hát nem csak arculat vesztést jelentett a Szovjetunió számára, hanem már ez is jelezte, hogy oké, akkor itt oldja meg más Romániában a helyzetet.
80-as évek végén egyértelmű volt a 87-es Gorbacsovi látogatás után is, hogy a Szovjetunió, igen, ahogy említettőt, levette a kezét Romániáról, tehát nem védte volna meg abban az esetben, hogyha a litvani rendszer azért kér segítséget, mert a kommunista ideológia és a szocializmus van úgymond veszélyben. Igen, a Szovjetunió gyakorlatilag képtelenné vált arra, hogy akár fegyverre vagy bármilyen más eszközre a csatlakozó államokat megvédje. Egyik, de gondoljunk bele abba is, hogy egy olyan szovjet vezetés van Gorbacsovval az élen, amely belátja az előző évtizedek kudarcai, problémái, akár ideológiai, vagy gazdaságpolitikai, vagy bármilyen téren, és próbál ezen valamilyen szinten változtatni, reformokat hozni. Tehát nem a szocialista vagy kommunista elitet nem lehet azzal vádolni, hogy egyből föl akarták volna számolni ezt a rendszert, hanem a reformer pártiak is belátták azt, hogy valamilyen szinten engedményeket kell, vagy reformokat kell bevezetni, mert az a modell, ami alapján eddig működtek ezek az országok, nem élhető, nem vállalható, tehát életképtelenné vált. És ilyen szempontból igen, tehát Románia szinte kilógott ebből a sorból, ahol nem rendelkeztünk egy olyan elittel, amely egyáltalán belássa ezt, és akkor itt elérkezünk az autoritár rendszerek működéséhez is, hogy amikor becsődül egy rendszer, akkor sem veszi észre, vagy érzékeli, vagy nem tud helyesen reagálni egy rendszer. És akkor föltetjük a kérdést, hogy mitől csődül be egy rendszer, vagy mitől csődült be a román rendszer. Egyrészt a gazdasági életképtelenség miatt, a másik pedig a vezetési módszerek, az úgynevezett csőlátás, vagy a realitás érzék elvesztése is egy ilyen jellemző volt, a hadúságra épülő rendszer, a kontraszelekció a vezetőségben, tehát tudjuk azt, hogy a 70-es évek végétől már csak a párt lojalitás számított, a házas párhoz való lojalitás. A belső vita, a reformok, ellenreformok, reformok mértékéről való vita teljes hiánya, és akkor, amikor ezt a belső helyzetet megfejeli, hogy most egy ilyen rugalmasabb kifejezést, vagy megtetőzi egy világméretű gazdasági válság, itt a kőolajkrízisre gondolok, vagy egyéb más jellegű válságra, akkor egy ilyen rendszer becsődöl, és a fent említett okok miatt pedig képtelen arra, hogy átlássa, belássa a saját korlátait, és ilyenkor jutunk el ahhoz, hogy csak véres, akár utcai, vagy bármilyen puccsal lehet egy ilyen rendszert eltávolítani.
Egyébként, ha már a rendszer eltávolításáról beszélünk, illetve arról, hogy Moszkva volt az, aki, vagy a szovjet vezetés volt az, amelyik elengedte Nikolaj Ceausescu kezét. Kérdés, hogy Moszkva mégis miért nem engedte a nemzetközi porondon, most az ENSZ biztonsági tanácsára gondolok, hogy felvegyék a napirendre a romániai emberiségellenes cselekmények ügyét?
Hát Moszkvának is volt egy bizonyos korlátja, tehát azért említettem az imént, hogy itt nem a kommunizmus vagy a szocializmusnak nevezett rendszerek végét akarta valaki. Voltak stratégiai, geostratégiai, meg mindenféle megfontolások is, tehát most nem
akkor a globális nagyhatalmi játszmában akkor mégsem akarta annyira elveszíteni Romániát a Szovjetunió?
Kérdés lényegét, így van, sosem akart elveszíteni Romániát a Szovjetunió, ez egyértelmű is. A szovjet csapatok kivonására is azért került sor, mert 56-ban Románia bebizonyítja, megmutatja, hogy politikai szempontból, ideológiai szempontból nincs veszély az országban, tehát nem áll fenn annak a veszélye, hogy az országban egy olyan folyamatok, forradalmi vagy bármilyen eseményekre kerüljön sor, amely kivinné Romániát a szocialista tömbből, a szocialista szövetségi rendszerből. Ez a Ceausescu rendszer évtizedeiben sem merült fel, tehát Románia úgy lavírozott, úgy nyitott nyugat irányába, hogy sosem merült föl annak a veszélye a Szovjetunió szempontjából, hogy elhagyja, hogy kiszáll, kilépik a KGST-ből, vagy a Varsói szerződésből, úgy, ahogy ezt Magyarország tette végső kétségbeesésében 1956-ban. Tehát a román rendszer különutas volt, de azért nem lehet még akár egy Jugoszláviával sem összehasonlítani, amely már a kezdetektől sajátosan különutas volt a Szovjetunió hatáskörén belül. Tehát nem állt fenn magyarán a veszély annak, hogy Románia kilépik, cserben hagyja a Szovjetuniót.
Itt beszéltünk arról, hogy a Szovjetuniónak mekkora szerepe lehetett az 1989-es rendszerváltásban, Amerikának volt-e szerepe a 89-es rendszerváltásban. Ne beszéltünk a sajtó szerepéről az 1989-es rendszerváltásban. Sokan azt mondják, hogy ez volt az első tévé segítségével végrehajtott forradalom.
A tévé nagy szerepet játszott, erre még magam is emlékszem. Annyit még az előző témához tegyünk hozzá, hogy igen, tehát a Szovjetunió elengedte Románia kezét, elengedte a Ceausescu rendszer kezét, tehát mindenképpen azzal számol, hogy azok a reformok, vagy az az út, amelyet eltervezett a Szovjetunió, amelyet elképzelt a Szovjetunió, hogy mi fog történni Kelet-Európában, és erről beszéltem 10-valahány perccel korábban, hogy lesz egy átmenet, hogy lesz egy a Szovjetunióhoz másképpen kötődő, kapcsolódó államrendszer ebben a térségben. Az sem volt már elképzelhető Ceausescuval, hisz ő a barikád teljesen a barikád végletén, a másik felén állt. Tehát egyértelmű volt, hogy ha bármilyen reformot akar a Szovjetunió, akkor azt képtelen lesz megtenni Romániában addig, amíg Nikolai Ceausescu van a román kommunista párt élén. Tehát a Ceausescu kezét, a rendszer kezét elengedte.
Jó, akkor még várjunk a televíziós kérdéssel az ön válaszából, akkor még egy kérdés. Tehát Moszkva számára a szalonképesebb demokratizmus látszata mennyire volt fontos?
Reformkommunizmus lett volna a Moszkva, ha használjunk egy értett kifejezést, reformkommunizmus lett volna a Moszkva szempontjából az elfogadható út.
Tehát ez akkor azt jelenti, hogy maradnak hatalmon a nagy részt a régi tisztségviselők, vagy tisztviselők új köntösben?
Igen, megosztják a hatalmat az ellenzékkel, akár lehetnek ilyen nagyobb népfrontos pártok. Úgy, ahogy a PSZME, az egykori Nemzetmegmentési Front is viselkedett a rendszerváltás utáni első rövid időszakban, hogy egyfajta ilyen népfrontos, mindenkit tömörítő formátumban képzelt el a működését, ahol a magyarok is ott vannak, tehát egy népfrontos nagy koalíciós formációként, amelyből aztán sorra léptek ki, mi magyarok is ugye azzal, hogy eldöntöttük már az elődeink, hogy létrehozzák az RMDSZ-t, még decemberben akkor egyértelmű volt, hogy nem az Nemzetmentési Front keretein belül képviselik, hogy így képzelik el az érdekérvényesítést, hanem egy külön álló pártként, és aztán sorra születtek meg a román pártok is, jelezvén azt, hogy nem lesz ilyen népfrontos, hatalommegosztós koalíciós játék Romániában. Ehhez reform, fiatalabb reformer kommunisták kellettek volna, és nem a becsontosodott régi diktátorok, mint amilyen volt mondjuk Teodor Zsivkov Bulgáriában, vagy Nikolai Ceausescu Romániában. És igen, amikor az emberek azt mondják, hogy hát igen, Iliescu már tudhatta, igen, ez az egyértelműen kiderül a forrásokból is, hogy Iliescu, ami potenciális, másképpen gondolkodó, a szovjetikusú reformokra fogékonyabb potenciális pártvezető, vagy párt meghatározó személyiség, igen, a neve szóval korábbiakban is, akár magyar külügyi forrásokban is tudjuk, hogy az ő neve felmerült, hogy a bizonyos körökben beszéltek róla, és hogy alátámasztva, amit mondtam, azt is elmondom, hogy tehát amikor a magyar külügy jelentéseit elkészítette Romániáról a 80-as évek végén, akkor gyakran használta azt a kifejezést, hogy a Ceausescu utáni időszak. Tehát senki sem készült egy teljesen gyökeresen más helyzetre, hanem mindenképpen arra, hogy Ceausescu után is lesz egy új időszak, ami reformokat vagy mást fog jelenteni, de nem egy teljes rendszerváltást.
Tehát akkor lezárandó ezt a témát, Moszkvában arra számíthattak, vagy arra számítottak, hogy Románia továbbra is elkötelezett állam marad a Szovjetunió iránt, és talán ezt hivatott alátámasztani az is, hogy az egyik első külföldi vezető, aki Bukarestbe látogatott a rendszerváltás után, január elején, hogy aláírjon egy megállapodást az új kormányzattal, az épp a szovjet külügyminiszter volt, Eduard
Shevardnadze, talán nem
Shevardnadze, igen, ő. Ketten kibogoztuk a nevet. Jó, igen, tehát, hogy ez ezt jelzi?
Emlékszem még. Igen, tehát egyértelmű, hogy a Szovjetunió jelenleg tudásom szerint arra készült, hogy egy ilyen típusú helyzet fog kialakulni ebben a térségben, de hát, mint mondtam, az emberi társadalmaknak a mozgását még a nagy spindaktorok sem tudják mindig kisakkozni, megfejteni, és ezek a rendszerek sokkal gyorsabban, dinamikusabban, kártyavárként dőltek össze, és akkor ezeknek a romjai alakultak az új rendszerek, egy új sajátos demokrácia, és onnan kezdődött egy új történet, hogy ezek az államok már többségük elhatározta, hogy a nyugat fele fog majd később orientálódni.
Igen,
ez egy folyamat, ez nem az első években történt.
Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy Románia nem a Szovjetunió felé fordult, nyilván nem látványosan már 1990. január 1-én, de hogy szép lassan a nyugat, illetve Amerika felé fordult, és lett NATO tagság és lett Európai Uniós tagság. Ebben a kontextusban mit jelent a 89-es rendszerváltás vagy forradalom?
A rendszerváltás és forradalom, nevezzük így, tehát hogy én azt gondolom, hogy a rendszerváltásnak volt egy forradalmi része is, akkor nem beszélnék most pont Temesvárról, 15-én volt, hanem egy forradalmi része is a rendszerváltásnak. Úgyhogy mondtam, hogy ez egy komplex folyamat. Megteremtette a lehetőséget Románia számára, hogy saját maga döntse el, hogy milyen irányba, milyen rendszerhez kíván tartozni, milyen irányba orientálódik, tájékozódik és tart. És ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon fontos lépés. És az is, hogy az a rendszerváltás utáni román elit eldöntötte azt, hogy a NATO és a nyugat irányába fog tájékozódni, és ebben egy partnere volt az Egyesült Államok. 90-es évek első felétől, közepétől egyértelművé vált, hogy az Egyesült Államok meg fogja próbálni az európai támaszpontjait, az európai pilléreit megerősíteni, keletebbre tolni, és ebben a keletirányú terjeszkedésében Románia egy fontos partner volt, és a mai napig is ez a partneri viszony az Egyesült Államokkal megmaradt, és én azt gondolom, hogy ez a fajta partneri viszony a Romániának nagyon nagy szerepet játszott abban is, hogy kellőképpen tudta rendezni, vagy nem került a nemzetiségi kérdés miatt olyan helyzetbe, olyan állapotban, mint ahogy Jugoszlávia vagy más ilyen jellegű állam került.
Így beszélgetésünk végén, szenátor úr, térjünk vissza akkor arra a kérdésre, amire nem adtunk választ a hallgatóknak, tehát azt mondtam, hogy ez volt az első nevezett televízióban közvetített forradalom, és van, aki azt mondja, hogy ez volt az első a tévé segítségével végrehajtott forradalom a felkelő koordinálásával, dezinformációval, álhírekkel, mindennel, ami ehhez hozzátartozik. Talán sok fiatal emlékszik még arra, hogy azokban a napokban milyen nagyszabású dezinformációs és álhírterjesztési folyamat zajlott. Most hasonlíthatjuk a jelenlegi koronavírus helyzethez, most is zajlik egy álhírterjesztési folyamat, dezinformációs kampány valahonnan, akkor lehetett tudni, hogy honnan jön ez? Hol találták ki ezt a forgatókönyvet?
Nem nagyon hiszem abban, hogy vannak teljesen leforgatható, lejátszható forgatókönyvek. Vannak forgatókönyvek, vannak cselekvési tervek, és mint mondtam, hogy a társadalomnak a működése az tehát nem úgy működik, mint az exakt tudományokban, hogy létezik a gravitációs, ha földobjuk az almát, akkor adott körülmények között mindenképpen a földre fog esni, hanem vannak lehetséges forgatókönyvek, vannak ráhatások, és a társadalom van, amikor kiszámíthatóan viselkedik, és van, amikor kevésbé kiszámíthatóan. De abban visszakanyarodva a televízió szerepére egyértelmű, hogy a televíziót, mint eszközt a rendszerváltás során használták. Én azt gondolom, hogy azt a vonatot már lekéstük, hogy ügyészségi, hatósági úton tisztázzák azt, hogy akár milyen jelleg, kik, milyen csoportok használták, milyen csoportok éltek ezzel a lehetőséggel. Ez majd egy későbbiek során történelmi elemzések, leírások tárgya lesz, de a jelenlegi helyzet szerint, a jelenlegi logikánk, tudásunk szerint egyértelműsíthető, hogy a forradalmat közvetítő televíziónak volt egy olyan szerepe is, amelyről talán ők maguk sem tudtak, akik részt vettek ebben, hogy segítse ezeket az elleninformációkat, kontrainformációkat, vagy dezinformációkat, amelyel ilyenkor minden rezsim él. Vannak olyan elemzések, amelyek azt mondják, hogy a román belügy vagy hadseregnek bizonyos szakegységei voltak arra kiképezve, hogy pontosan a Szovjetunió esetleges megszállása esetén, a Szovjetunió részéről bekövetkezett esetleges megszállás esetén káoszt, kiszámíthatatlan helyzetet teremtsenek az országban, hogy ezek léptek, hogy ezek aktiválódtak ebben az időpontban. Az egyértelmű, hogy egymásnak ellentmondó parancsok születtek a hadsereg vagy a belügyminisztérium részéről, és a káoszt, ami kialakult, annak volt egy mesterségesen fenntartott része is, és innen már csak az úgynevezett katonai belügyminisztériumi dokumentumok és más jellegű források vizsgálatából tudnánk egy tisztább képet festeni arról, hogy ezek hogyan is működtek. De a jelenlegi tudásunk alapján igen, ez látható volt, és ez most már tetten érhető is, hogy volt egy ilyen szelete is. Szóval lehet magyarázatokat keresni, találgatni. Hadseregnek is mindenképpen, hát gondoljunk bele abban, hogy a belügyminisztérium és a hadsereg is egyértelműen kompromitálóban volt a temesvári és az azt követő események miatt. Tehát gyakorlatilag a hatalmat átvevő elitnek, de a hadseregnek, a belügyminisztériumnak is az mindenképpen kapóra jött, hogy volt egy kis káosz, volt egy kis zűrzavar. Mindjárt egy Moby Dick számnak a címét fogom ezzel kimondani, a káosz és zűrzavarra. Tehát, hogy mindenkinek kapóra jött ez az állapot, és ez legitimálta a hatalomra kerülő csoportokat, illetve a ezt tisztábra most a hadsereg és a belügyminisztériumi alakulatok megítélését.
Legyen ez a végszónk Novák Csaba Zoltán szenátor történésznek, vagy történész szenátornak. Köszönöm a mai időutazást.
Köszönöm szépen a megkeresést, és további jó rádiózást kívánok.